Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük a 225. dicséretünknek első és második versét. A 225. dicséretünk első és második versét énekeljük. Az első vers így kezdődik, nagy hálát adjunk az Atya Istennek. Nagy hálát adjunk az Atya Istennek, mennek és földnek, szent teremtőjének, oltalmazóknak, kegyes éltetőnknek, gondviselőnknek. Hálat hennéked, mennybéli nagy Isten, hogy szent igédet adtad mi elménkben, és hogy ezáltal vész ismeretedben, te kegyelmedben. Kedves testvérek, imádkozzunk! Örökkévaló atyánk, megváltó Jézus Krisztusunk, és szent élek Isten, aki a szívünkben lakozol, kérünk, te áld meg a mi Isten tiszteletünket. Add meg, hogy szívünkben és lelkünkben most rád figyeljünk, és az életünk dolgai elrendeződjenek. Köszönjük, hogy te is munkálkodsz a mi életünkben. Nem csak mi munkálkodunk. Köszönjük, hogy te is vezetsz bennünket, nem csak mi akarjuk a dolgokat irányítani és vezetni. Köszönjük, hogy te is szeretsz bennünket, nem csak a saját szeretetünkre támaszkodhatunk. Köszönjük, hogy megoldásokat is készítesz a mi számunkra, felismeréseket, hogy ezeket felismerve, ezeket megismerve, tudjunk örülni a te jelenlétednek. Így kérjük most, áld meg Isten tiszteletünket. Amen. Kedves testvérek, szeretettel köszöntök mindenkit. Egy újabb vasárnapunk van, amikor lélekben vagyunk együtt és igazságban. Az Isten temploma pedig a mi szívünk és a mi lelkünk. És most itt vagyunk Isten igéje előtt, és együtt figyelhetünk. Együtt töltődhetünk az ő jelenlétébe. Istenünk igéjét olvasom Pál apostolnak a Timóteushoz írt második leveléből, mégpedig a második fejezetből, a 19. verstől a 21. versig. Az Isten által vetett szilárd alap azonban megáll, amelynek a pecsétje ez, ismeri az Úr az övéit, és hagyja el a gonoszt mindenki, aki az Úr nevét vallja. Egy nagy házban pedig nem csak arany és ezüst edények vannak, hanem fa és cserépedények is. Amazokat megbecsülik, emezek pedig közönséges használatra valók. Ha tehát valaki megtisztítja magát ezektől, megbecsült, megszentelt edény lesz az Úrnak is hasznos, és minden jó cselekedetre alkalmas. Pál apostol Timóteusnak írja ezt a levelet, ezen keresztül pedig mi is az apostol gondolataiba és szavaiba merítkezhetünk meg. Timóteust fiaként kezeli, és úgy ír, úgy beszél hozzá, mint egy olyan tanítványához, akire sokat bízott. Most végig gondolhatjuk, hogy mi van ránk bízva. Ránk van bízva egy család, ránk vannak bízva emberek, ránk van bízva egy munkahely, egy feladat, és ránk van bízva az a környezet, amiről gondoskodunk. Lehet, hogy egy ház, egy udvar, egy kert, és abban foglalatoskodunk. Isten már a kezdet kezdetén az emberre bízta az Éden kertjének az őrzését. Az ember feladatot, célt és értelmet kap Istentől, valamiért te is felelős vagy. Most végignézhetjük, hogy az elmúlt időszakban végig gondolhatjuk, mennyire vállaltuk ezt a felelősséget, mit tettünk, mi az, amit elmulasztottunk talán, mi az, amit sokkal jobban oldottunk meg, mint eddig. Láthatjuk azt, hogy cselekvők vagyunk, létrehozunk dolgokat, és megszüntetünk dolgokat. Mert valami most fontos, és ideje van, és vannak dolgok, amelyeket el kell engednünk, hogy igazából felelősen tudjunk járni az életünkben. Egyszerre 10 úton nem lehet elindulni. Egyszerre csak azon az úton tudunk járni, amelyre éppen ráléptünk. Timóteus tehát felelősséggel vállalt abban, hogy Istennek fog szolgálni, és ebben a szolgálatban Pál apostol készíti fel. Föltehetem a kérdést, hogy te vállalod-e a felelősségedet az Isten ügyében és országában? Hogy erre van-e időd, kedved? Szeretnéd-e ezt fölvállalni? Mindannyiunknak van lelke, mindannyiunknak van egy útja, és mindannyiunknak vannak feladatai. Van egy plusz lehetőségünk, hogy Istentől is kérhetünk és kaphatunk egy ilyen szép elhívást, egy szép vállalást, ami azt jelenti, hogy Istentől kaphatunk még lehetőségeket, kaphatunk feladatokat, és ezekben is járhatunk. Így végezhetjük munkánkat, így gondoskodhatunk a ránk bízottakról, és így vállalhatjuk felelősséget önmagunkért is az életben. Timóteus tehát megerősödésre vágyik, arra, hogy a kegyelemben megerősödjön. Vajon te vágysz-e arra, hogy a benned munkálkodó Isten és az ő szeretete, az ő kegyelme megerősítsen téged? Amikor megbízhatóvá válik a te számodra az Istennek a jelenléte, amikor a boldogságod és az örömöd át tudod élni, hogy Isten van veled, akkor megerősödsz a kegyelemben. Timóteus életében mit jelentett ez? Azt jelentette, hogy vállalta a tanúságot. Vállalta azt, hogy minden körülmények között ő, mint egy tanú lesz, Istennek a tanúja, és amit az Isten rábíz, lélek szerint azt ő cselekszi, szólja, és úgy forgolódik az emberek között. A tanúságtétel állapota. Ez nem jelenti azt, hogy mindig csak beszélnünk kell. Ez nem jelenti azt, hogy el kell vonulnunk pontosan a világból, hanem ez azt jelenti, hogy a tanú mindenhol tanú. Minden körülmények között képes ezt vállalni. És ez a tanúság olyan természetesen az élete része, hogy az emberek is természetesen elfogadják ezt. Tudsz-e Krisztusnak természetes tanítványa lenni? Tudod-e ezt természetesen vállalni? Úgy, hogy az emberek nem megbotránkoznak rajtad, nem menekülnek tőled, hanem kedvesen, szeretettel látják ezt, és ezáltal az emberek szíve is odafordul Istenhez. Egy ilyen tanúságtételre hívja Pál apostol Timóteust. Add át magadat előbb Istennek, hogy tanulja lehess neki, és utána Isten átad téged azoknak az embereknek, akikhez küld. Először tehát meg kell tapasztalnunk az Isten elfogadását. Az, hogy Isten elfogad bennünket, az ő tanítását, először nekünk kell tanítva lennünk, és utána taníthatunk másokat is. Tehát, testvérem, te vagy a jó föld, te vagy, akibe Isten beleveti a magot, és a te életed fog teremni majd 30, 60 vagy 100 annyit. Így volt ezzel Timóteus is. Pál apostol azt mondja neki, hogy ne ijedj meg, vállald velem együtt a szenvedést, mint Krisztus jó katonája. Vannak nehézségek, a lelki életben meg főleg. Aki egyszer elindul a Krisztussal való úton, annak szembe kell néznie azzal, hogy nem csak a világon, nem csak a világban, a vízszintes síkon kell majd feladatokat végrehajtania, hanem a függőleges síkon is, az isteni világgal is tartania kell közben a kapcsolatot. De ez nem teher, ez nem kereszt igazából, hanem ez egy hatalmas nagy erő és lehetőség arra, hogy másképpen, más szempontból lássuk azt, ami velünk történik. Ezért mondja Pál apostol Timóteusnak, egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak a tetszését, aki harcosává fogadta. Mit jelent ez? A mostani időszakban különösen sok a gond, vagy sok minden lehet, amiért aggódunk. Maga Jézus is arról beszél, hogy a világ gondja megnehezíti az emberek szívét. Arról beszél, hogy a gondok miatt Istennek a szeretetét nem tudják megtapasztalni az emberek. Egy teljesen más életformát, létformát élünk a gondok miatt, és a legnagyobb veszélyben pont ez a leterheltség, az, hogy az elménk mindig valamivel küzd, mindig ott van valamilyen stressz, feszültségforrás, ott van a bizonytalanság, és ott van a gond. Pál apostol tehát azt mondja, hogy ne elegyedj bele a mindennapi élet gondjaiba. De ezzel nem azt mondta, hogy ne éld meg a mindennapi életet, ne vállald a feladataidat, ne tedd, amit tenned kell, hanem csak azt jelenti, hogy válaszd külön a dolgokat, és azoknak a gondoknak a terheit, amelyek ezek által megérkeznek. Mert sokszor az ember pont a gondok miatt nem tudja elvégezni a feladatait. Hogyha egy harcos le van kötve, és nincs a kezében a fegyvere, nem tud tiszta fejjel gondolkodni, nem látja azt, hogy milyen helyzetben van, akkor nem tud jó döntéseket hozni. Ha aggódás és félelem tölti be őt, akkor biztos, hogy ő lesz az első, aki nem fogja vállalni a feladatát, el fog menekülni, vagy rossz döntést fog hozni. Így vagyunk mi is ebben az életben, és így van az, hogy először is fontos az, hogy letegyük az élet gondjait. Másik, hogy amikor az élet gondjait le tudtuk tenni az Isten kezébe, akkor mindig megvizsgálhatjuk, hogy mire mutatnak rá ezek a gondok. Lehet, hogy sokat aggódsz most önmagadért. Sokat aggódsz azért, hogy mit hoz majd a jövendő. Sokat aggódsz a munkahelyedért. Vagy éppen azért, hogy a családod minden tagja egészséges lesz-e. Ott van bennünk a félelem, hogyha vállalkozásunk van, vajon életben tudunk-e maradni? Lesz-e elég forrásunk? Beindul-e ismét mindaz, ami fenntartotta a mi életünket? Ezek mind gondok. Sokan sokféleképpen végzik ezért a dolgukat, és sokan sokféleképpen segítenek egymásnak is. És olyan jó, hogy láthatjuk azokat a kezdeményezéseket, amikor egymásnak is segítenek az emberek, megosztják gondolataikat, érzéseiket, útmutatást lehet kérni, és sok segítő kéz van most, amely kinyúl a másik ember felé. Pál apostol Timóteust is egy ilyen segítő kézzé akarja formálni, egy olyan harcossá, akinek a keze nem a mindennapi élet gondjaival van tele, hanem azok felé képes oda nyúlni, akiket a mindennapi élet gondjai ragadnak ki az Istennek a vezetéséből. Így tehát nekünk is fontos, hogy a kezeink tiszták legyenek, felemeltek legyenek az Istenhez, és elnyerjük az Istennek a tetszését, aki harcossá tett bennünket. Azt mondta előbb igénk, hogy Isten által vetett szilárd alap az megáll, melynek pecsétje ez, ismeri az Úr az övéit, és hagyja el a gonoszt mindenki, aki az Úr nevét vallja. Tehát te is egy olyan harcos lehetsz az életedben, akit ismer az Isten. Ez a legnagyobb erő, hiszen olyan valakivel lehetünk lelki szoros kapcsolatban, aki előtt nem kell megmagyaráznunk, hogy mit élünk meg. Nem kell feltétlenül átélnünk azt, hogy most el kell mondanom átolzzék, hogy mi van velem, hanem egyből úgy mehetek Istenhez, mint aki tudja, hogy mi van velem, és onnan kezdhetem elmondani, megélni, elévinni a dolgaimat. Tehát mindig ez a bizonyosság lehet bennünk, ez a biztos alap, hogy Isten ismeri az övéit. Itt már csak annak kell igaznak lenni a mi számunkra, hogy mi tényleg az övéi vagyunk-e. Jézus Krisztusban azt láthattuk, hogy hiszen áldozatával megváltott bennünket, vérével elhívott bennünket, felszabadít bennünket, hogy Istenéi legyünk. Ezt mi magunk megerősíthetjük. És akkor válik a hitünk által kimondottá, elpecsételté az az isteni igen, amit Krisztusban már rád mondott. Tehát amikor te igent mondasz Istenre, amikor az elhívásodnak megfelelsz, és amikor elindulsz, és amikor járod a mindennapi életben az Istennek az útját, akkor igaz rád, hogy te az övé vagy. Aki imádkozik, aki hisz, aki lélekben az Istent szereti, aki vele van, az az övé. Ismer tehát Isten téged, van azonban egy kitétel, egy segítség. Ha ismer téged az Úr, és ez a biztos alapja a te életednek, akkor hagyja el a gonoszt mindenki, aki az Úr nevét vallja. A gonosz itt egy szimbólum, itt egy olyan erő, amely próbál bennünket elszigetelni, próbál bennünket más útra terelni. Mindig a kísértő az, aki a kis értést adja nekünk, amikor nem tudunk a nagyobb értelemmel találkozni, nem tudjuk felfogni az Isten rajtunk között bennünk munkálkodó kegyelmét, és egy kis értésben vagyunk. Az Úr nevét, aki vallja, az fölött nem uralkodhat a sötétség. Ahogy Jézus Krisztus mondta, én vagyok a világ világosság, aki engem követ, nem járhat sötétségben. Ezzel az igével párhuzamos ez a gondolat is, akit az Úr ismer, és aki az övé, annak el kell hagyni a gonoszt, és azt az utat, mindent, ami gonosznak látszik, mert az Úr nevét vallja. Tehát ahol a fény van, ott a sötétségnek vissza kell húzódnia. Ezt gyakorlati módon is használhatjuk az életünkben. Amit nem látunk tisztán, ami zavaros a mi számunkra, ami nem az Isten világosságába való, amit azt érezzük, hogy visszatart bennünket, zavar bennünket, sötétség az életünkben. Afelé mondhatjuk az Isten igéjével, hogy ez az erő húzódjon vissza, engedjen el bennünket, kimondhatjuk rá az isteni szót, legyen világosság, imádkozhatunk azért, hogy az Isten kegyelme az életünknek azon területein, ahol ezt érezzük, oldozzon, szabadítson bennünket, hogy elhagyja az életünket azon a területen a gonosznak minden ereje. Tehát egy nagy házban pedig nem csak arany és ezüst edények vannak, hanem fa és cserép edények is. Amazokat megbecsülik, emezek pedig közönséges használatra valók. Ha tehát valaki megtisztítja magát ezektől, megbecsült, megszentelt edény lesz. Tehát többfajta edény van egy házban, ezt a képet mondja Pál apostol. Vannak arany ezüst edények, fa és cserép edények különböző használatra. És amikor megtisztulunk, vagy az Istennek odaszánjuk magunkat, akkor a mi életünk hasonlatos az arany és ezüst edényhez, és nem a hétköznapi edényhez hasonlatos, fa és cserép edényhez, és így egy magasabb minőségű, megtisztult állapotba fogunk jutni. Ezért megbecsült és megszentelt edény lesz az Úrnak, és hasznos is, minden jó cselekedetre alkalmas. Itt láthatjuk, hogy a gonoszság, mint kifejezés, nem arra utal feltétlen, hogy valami morális kategória, hanem arra utal, hogy aki a cselekvését nem tudja tökéletesen végrehajtani az Isten akarata szerint. Nem tudja megnyilvánítani az Istennek az erejét. Ez a gonoszság. A gonoszság ereje az, mint amikor a vékát ráteszik a gyertyára, a gyertyatartóra, és nem tudja a fényét kiárasztani. Ez a gonoszság. Tehát minden olyan dolog, amely akadályozza, hogy a te szabadságodat, életedet, boldogságodat, Istennel való teljességedet, az emberi kapcsolatban, ami ez ott van, ez a gonoszságnak az ereje, és azt mondja Isten, hogy ismerlek téged, tudom, hogy az enyém vagy, és bíztat Isten, hogy hagyd el, leplezd le, szakítsd le, szedd le magadról, és válj meg azoktól a dolgoktól, amelyek úgymond elfedik, eltakarják, és nem hagyják, hogy a te életedben az Istennek a szabadítása, az emberek iránt érzett őszinte szereteted nem hagyja, hogy a te cselekvésed kiteljesedjen, és mindig megütközést okoz benned, mindig megakadsz, mindig beleakadsz ezekbe a dolgokba. Leplezd le a gonoszságnak ezt az erejét. Tehát Jézus Krisztus jó harcosa, nem a mindennapi élet gondjaiba bonyolódik bele, hanem leleplezi azok mögött azokat az erőket, amelyek próbálják az emberek szívét, értelmét és cselekvését befolyásolni. És ezt nevezi a Szentírás gonosznak. Azt a szándékot, azt az érdeket, azt a transzcendens erőt is akár, amely arra tör, hogy az embereket elvigye a helyes útról. Minden jó cselekvése, ezt mondja a Szentírás. Minden jó cselekedetre alkalmasság. Ha elveszítem az alkalmasságomat, a szabadságomat, a lehetőségemet, abban, hogy járhatok az Istennel, elveszítettem az utamat. Nincs meg az az igazság, amit Isten adott nekem a Krisztusban, mert azt sem tudom megélni. Ezért mondja tehát Pál apostol Timóteusnak, ismeri az Úr az öveit, és hagyja el a gonoszt mindenki, aki az Úr nevét vallja. Mit jelent ez? Azért hagyhatod el, mint egy felszólít téged, mint hogyha egy börtönben ülnél még, és azt mondja neked, hogy nyitva van az ajtó, menj ki. Ezt jelenti, hogy hagyja el. Hát nem tartozik hozzád, nem függsz tőle, nem tőle kapod az életedet, nem kell félned attól, hogy vége mindennek, hogyha fölállsz és kijössz, mint egy ezüst edény vagy egy arany edény, attól fél egy másik cserép edénytől, egy fa edénytől, vagy bármi mástól, hiszen sokkal nemesebb és értékesebb, ezért nem keveredik vele össze, nem keverhető vele össze. Ez a kép, amit Pál apostol használ, hogy egy házban többfajta edény van, de megkülönböztetjük őket, ugyanúgy Isten megkülönböztetett életei vagyunk. Ezért, mivel ismer bennünket az Úr, még inkább mondja nekünk, hogy a gonosznak minden erejéből menjünk ki. Ismerjük fel, hogyha ilyen erők vannak az életünkben, és ne tűrjük el, hogy uralkodjanak rajtunk. És mit ígér Pál apostol Timóteusnak? Ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, ha nem szabályszerűen versenyez. Pál apostol figyelmeztet arra, hogy a lelki életben is vannak szabályok, van egyfajta szabályszerű versenyzés. Az Úr megadja neked, hogy megértsd ezt, hogy milyen szabály szerint, mi most a te életedben az a vezérlő elv, az a gondolat, amit Isten most ad neked, hogy így járj. Ismer téged az Úr, ezért olyat fog adni neked, amely hozzád illő. Arra fog téged bíztatni, amit meg tudsz tenni. A gonoszság pedig az, amikor valami olyasmire kér, valami olyasmit akar neked, amit nem tudsz megtenni, ami nem hozzád illik, nem a te utad. Azon az úton ne járj, és menj ki, menj el, és hagyd el azt. Gondolkozz azon tehát, amit mondok, mondja Pál, mert az Úr megadja majd neked, hogy mindent megérts. Ez tehát az, amit Pál apostol ígér, ez egy belső munka. A harcosnak meg kell tanulnia az isteni gondolatot megérteni, gondolkoznon rajta, szívével, lelkével, egész valójával, hogy az Úr majd megadja neked, mit kell megértsél. Tehát, ahogy mondja a Szentírás, hogy folyamatosan a mi értelmünk keresheti az Istennek az akaratát, folyamatosan változzatok el a ti értelmetek megújulásával, hogy megértsétek, mi az Istennek az akarata. Az értelmünk fontos eszközünk. Ha az értelmünk ellenünk fordul, és a gonoszságnak válik eszközévé, akkor nem tudjuk megérteni, mi az Isten akarata. Ha az értelmünk és az elménk rossz dolgokkal van betöltve, akkor nem értheted meg, mit üzen neked Isten. Ezért figyelmezteti Pál apostol Timóteust, ismer téged az Úr, van gondolata felőled. Menj ki azokból a dolgokból, amelyek megterhelnek, ezek a ma gonosz dolgok, amelyek elveszik az erődet. Állj meg Isten előtt, gondolkozz azon, amit mond neked, és az Úr megadja neked, hogy mindent megérts. Amen. Most pedig imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, te ismered a mi szívünket, lelkünket. Köszönjük, hogy ez az alapja, ez a pecsétje a mi életünknek. Krisztusban ismersz. Köszönjük, hogy elhagyhatjuk azokat a dolgokat, amelyek megterhelnek bennünket, mert szabadok vagyunk. Mindenki kiléphet abból a megkötözöttségből, amire az Isten rámutat. Aki az Úr nevét vallja, azon nem uralkodhat a gonoszságnak semmilyen ereje. Köszönjük Istenünk, hogy olyan harcosok lehetünk, akiknek nem kell a mindennapi élet gondjaiba belegabajodnunk, de mégis a mindennapi életben élhetünk, megoldhatjuk a feladatainkat, gondot viselhetünk és szabadon cselekedhetünk. Add, hogy ez beteljesedhessen rajtunk. Köszönjük Istenünk, hogy gondoskodsz rólunk, és lesz szabad mi hozzánk. Az Úr megadja majd mindnyájunknak, hogy megérthessük az ő akaratát. Így kérjük, hogy te áld meg országunk vezetőit, te áld meg minden embert a munkahelyeken, otthonaikba, te áld meg minden idős embert és védelmezőket a vírussal szemben. Kérjük, te áld meg a gyülekezetet, minden közösséget, add, hogy tudjunk lélekben növekedni a te ismeretedben. Add, hogy most ezt az időszakot elvonulásképpen tudjuk megélni, hogy különösképpen tudjuk ezt mind magunk, mind mások javára felhasználni, jót kívánni és kérni, mind magunk, mind mások számára. Köszönjük, hogy a jóság fegyvereit adod nekünk. Köszönjük, hogy a tisztaság erőit küldöd el az otthonainkba. Így kérünk, légy azokkal, akik a betegek között forgolódnak, az orvosokkal, ápolókkal, áld meg az ő életüket. Áld meg minden embert a maga útján, bölcsességgel, és hívd el az embereket, szólítsd meg őket, add, hogy lelkileg megtapasztalhassák a te jelenlétedet. Kérjük, vigyázz reánk, és óvd a mi szívünket és lelkünket, mi pedig örvendezzünk a te jelenlétedben. Amen. Most mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvérek, még énekeljük a 230. dicséretünket. A 230. dicséretünknek mind az öt versét énekeljük. 230. dicséretünk első verse így kezdődik: áll a Krisztus szent keresztje. Áll a Krisztus szent keresztje, elmúlás és rom felett. Krisztusban beteljesedve, látom üdvösségemet. Bántosok gond űzabánat, tört remény vagy félelem. Ő nem hagy el biztatástad, békesség van én velem. Boldogságnak napja süt rám, jóság fény jár utamon. A kereszt fa ragyogásán fényesebb lesz szép napom. Áldássá lesz ott az átok, megbékéltet a kereszt. El nem múló boldogságod, békességed ott keresd. Áll a Krisztus szent keresztje, elmúlás és rom felett. Krisztusban beteljesedve, látom üdvösségemet. Kedves testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. Mindenkinek áldott békés vasárnapot kívánok, még egy kis kitartás és türelem. Reméljük, hogy mi hamarabb vége lesz ennek az időszaknak. Mindenkit bíztatok az egyéni csendességre, arra, hogyha van ideje és módja. Ebben az időszakban, amikor egyébként sem mehetünk túl sok helyre, és visszavonulásban, elvonulásban vagyunk, van időnk levenni egy jó könyvet, van időnk Istennel lenni, családtagjainkkal lenni. Használjuk ki ezt az alkalmat, mert lehet, hogy utána nagyon sok minden felé kell majd rohanjunk, most pedig van időnk arra, hogy letegyük önmagunkat és életünket az Isten kezébe. Mindenkit szeretettel bátorítok arra, hogy a lelki életét gazdagítsa, és türelemre intek, mert ilyenkor annyi minden ott van a szívünkben, lelkünkben, talán pont az aggódás, a félelem, a feszültség, és egyfajta stressz. Bátorítom a gyülekezeti tagokat, hogy aki szeretne adakozni a gyülekezetnek, a bankszámla számra megteheti ezt. Istentől áldott pihenést kívánok, és sok boldogságot, békességet és erőt Istenben. Most pedig vegyük Istenünk áldását. Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.